Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm mindenkit. Fűtő Robert vagyok. Dr. Pálady Ferenc kérte, hogy ma este beállok helyette. Feri bácsi jól van, csak egy csendes hétet tart Bíotorbágyon. És dolgozok a Feri bácsival, és a házasság gondoló szolgálat, és ő kérte, hogy az ötödik este a sorozatban, hogy én tartsam. És egy izgalmas téma vár ránk, hogy a nőknek miért mindig igazuk van. Nem. Ezt most hallottam valakitől. Ez nem az eredeti cím. A cím az, hogy mit tudunk adni egymásnak, és mit kapunk egymástól. Jó, szóval egy nagyon fontos téma. Mi a lényege a házasságnak? És mielőtt elkezdjünk, fogunk hallani két szám, Majori Edittől, hogy két éneket fog énekelni nekünk, és akkor utána belevágjunk. Jó? Edith, gyere!
Jó estét kívánok! Két éneket hoztam, az egyik Isten irántunk való hűségéről szól, második pedig Pál apostol Galatabeliekhez írott levele, hatodik részének második verse alapján született, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, e volt a mélybes az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen,
hűséged végtelen, minden nap.
Köszönjük szépen, Erik, nagyon szép volt. Feleségem a kórus vezető Nagyvárad téren, és szerintem nagyon szeretne beszélni veled. Jó. Forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk. Mennyi Atyán, köszönjük szépen az estét. Köszönjük, hogy itt vagy velünk és köztünk. Köszönjük, hogy tudunk énekelni te rólad, hogy minden nap megújul a te hűséged irántunk. Köszönjük, hogy ez az mi egyedüli reményünk ezen a világon, hogy nem hagysz el minket. Elköteleztetél magadat a szövetséghez, a Jézus Krisztushoz, és így felénk személyesen. Köszönjük, hogy ez a kapcsolat veled nem lehet szétbontani. Köszönjük, hogy mindig velünk vagy a próbákon, nehézségeken. És köszönjük, hogy ma este is lehet fordulni hozzád azzal a kéréssel, hogy szólj hozzánk. Én kérem, hogy a Szent Lelkeden keresztül taníts minket. Én kérem, hogy célozzál a mi szívünket. Én kérem, hogy vannak párok itt, akik küszködnek, egyedülállók, akik keresnek az ő társukat, gondolkoznak, imádkoznak a házasságra, hogy de szólj hozzánk, készíts fel őket a valóságra. Köszönjük, hogy most lehet fordulni hozzád, és várni a te áldásodat, és ezt mind kérünk a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Nagyon örülök az estének. Ez egy kicsit alacsony, bocsánat. Nagyon örülök az estének, hogy van lehetőség, hát ha tudnánk segíteni egy jegyes páron, aki készülnek a házasságra. Pár év ezelőtt egy jegyes pár jött hozzánk, ilyen jegyes oktatásra, és hát ilyen 6 alkalom volt. És minden alkalom után, a Tünni és én ugyanazt mondtunk el másnak, egymásnak, hogy miért voltunk annyira nehéz velünk? Nem kell annyira felkészíteni őket a valóságra, hogy a házasság az nehéz lehet. Csak nagyon fontos, hogy csak engedjük őket, hogy élvezik ezt a gyönyörű, szép romantika szezon az ő életükben. És egyetértünk, hogy következő alkalom, azt nem fogunk csinálni. Következő alkalom, beszélgetés ugyanúgy kezdődik, kicsit a felszínen, és akkor lezuhant a mélyre. Csak ugyanazt, amikor elmentek, ezt nem kell volna mondani. Miért veszünk el az ő örömük? Miért kell mondani nekik, hogy annyira nehéz lehet a házasság? Na, a lényege az, hogy ez a jegyes pár megvolt az esküvő, elmentek Nászútra, és találkoztuk velük 2 hónap múlva. És mi volt az első mondat tőlük? Az, hogy miért nem mondtátok, hogy mennyire nehéz lesz a házasság? Szóval, azt hiszem ma este hasonló helyzet, hogy mint ilyen jegyes oktatás, vagy felkészülés a házasságra. Mi tudnánk a felszínen maradni, és ilyen jó pofa dolgokat mondani, és beszélni a házasság a szerepekről, ilyen dolgokról, és jó hangzik, de kicsit unalmas. És gondoltam, hogy merjük belevágni, és őszinte lenni, és beszélni a valóságra, hogy milyen a házasság. És jegyesek úgyis nem fognak megérteni. Ilyen rózsaszínű szemüveg van rajtuk, nem baj, majd később eljönnek egy házasság konferenciára, és akkor megértik. De aki a házasságban van, nekünk szükségünk van ilyen alappillérkövekről, amit tudunk építeni egy házasságot. Mi azok a legfontosabb gondolatot, amit a Biblia ad nekünk? Szeretném említeni 5 fő gondolat, ami szerintem lehet építeni egy házasságot rá. De mielőtt elmondom, azt kell mondanom, hogy amit elfelejtettem mondani az előbb, hogy Fűtő Robert a nevem, magyar nevem van, de egy Amerikából jöttem. És 5 éve vagyok itt Magyarországon, és előre kérem kicsit türelmet ma este, mert mindig nem találom azt a ragot, amit, vagy a tárgy esetet, az sokszor kihagyom, és bocsánatot kérek előre, remélem, hogy meg fogjátok érteni a lényegét, és na, azt kell mondanom előre. Kezdjünk el, az 5 fő gondolat, amiről szeretnénk beszélni ma este. Az első, a legfontosabb, az a szeretet. Mi a szeretet, honnan jön? És fogunk beszélni a szeretet az önzés helyett. Másik pont, az odaszánás, vagy az elkötelezettség a személyes szabadság helyett. A harmadik, a megbocsájtás. A megbocsájtás, mint fő pecsét, hogy mit jelent kereszténynek lenni. A megbocsájtás a haragtartás helyett. A negyedik, a tisztelet és a kommunikáció a viszályok és a veszekedés helyett. A tisztelet és a tiszta kommunikáció a veszekedés helyett. És az ötödik, az alázat és az őszinteség a büszkeség helyett. Jó? Az első pont, a szeretet az önzés helyett. Teszünk föl egy pár kérdés, hogy mi az igazi szeretet, honnan ered ez a szeretet. Ha van a Bibliátok, akkor kérem, hogy nyissátok ki. Pár bibliavers a Galatai könyvben fogunk felolvasni, megnézni, hogy mi az igazi szeretet. Mit jelent szeretni valaki? Galatai 5.13 ad nekünk egy nagyon jó, nem tudom, definíció, magyarázat, hogy mi, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymást. Szerintem ez egy nagyon jó magyarázat, hogy mit jelent szabadnak lenni. Ugye a szabadság nem az a lényege, hogy én mitől vagyok szabad, én mire vagyok szabad. Mire vagyok szabad? Végre. Szabad vagyok magamtól, az én saját önzésemtől, hogy én vagyok a legfontosabb személy az életemben. Végre szabad vagyok szolgálni a másikat. Szeretetből. Neki mire van szükség? Odafigyelek. És a motiváció, hogy én akarom azt betölteni, mert szeretem őt. Ez az igazi szabadság. És a szeretet együtt megy. Galatai 5.13 egy jó cél iránytű erre, hogy mi az az igazi szeret. Honnan jön a szeret? Honnan jön a szeretet? Tudjunk, hogy a Pál ebben a könyvben rengeteget beszél a Szentlélekről. És ha csak lapozunk egyet, vagy nem is kell lapozni, ugyanazon az oldalán van. Galatai 5.22, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, a türelem, a jóság. A szeretet az nem valamit, amit tudunk produkálni. Senki ne gondolja, hogy az valamit, amit az én testemből tudok, az én saját erőmből tudok feldolgozni. A szeretetről, amiről beszélünk, ez egy természet fölötti szeretet. És az Istentől jön, és ő adja az ő szent lélekén keresztül. Szóval föl kell tennünk a kérdés, hogy honnan kapunk a szent léleknek az ereje. A klasszikus textus erre az a Galatai 3.1-6. A Pál, ez az egyedüli hely a Bibliában, ahol a Pál mérges. Az apostol Pál mérges. És nem az ő cselekedetekről, az ő viselkedésekre. A galatiák kezdtek hamisan gondolkozni. Pál lenne joga haragudni az első korintus, a gyülekezet korintusban, de nem haragszik rájuk. De ő haragszik a galatai a gyülekezetre. Miért? Mert nagyon közel voltak elhagyni az evangéliumot. közel voltak elhagyni a lényegét a kereszténységnek. Majdnem felcserélték az evangéliumot a törvénynek. Kezdtek úgy gondolkozni, hogy ha én valamit cselekszek, ha valamit csinálok, akkor az Isten akkor kezd munkálkodni az én életemben. És Pál mondja, hogy ez nem így van. Ez hit által van. Az Isten munkálkodik az életünkben hit által. És ez a fő harc a mi életünkben. Fogunk hinni, amit az Isten ígért nekünk, vagy nem? Könnyű hinni? Nem könnyű hinni. Kérték a Krisztustól, hogy mi az a fő munka, fő dolga, amit az Isten kér tőlünk. János 6-ban, és Krisztus azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolga, úgy kellene ezt lefordítani, az a fő munka, dolgozni, az, hogy higgyétek ő benne, aki az Atya elküldte. Hinni Krisztusban. Na, Galatai 3:1-6 így hangzik. Ó, esztelen galátok! Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvés alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelen vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgotok. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás nekünk, hogy nekünk szükségünk van az ő Szentlélekre, hogy tudjunk szeretni. És az Isten ezt ingyenesen adja nekünk. Valahogy, amikor mi újra és újra emlékezünk az evangéliumról, hogy az Isten mit tett velem Jézus Krisztusban, mint a megfeszített, hogy ő meghalt értem, helyettem, miattam. És valahogy, amikor mi kezdünk hinni újra és újra az ő evangéliumról, mintha egy csatorna kialakul, és az Isten küldi az ő szent lelket újra és újra az életünkben. Ez egy misztérium, ezt nem tudjunk ezt megérteni, de tudunk, hogy szükségünk van az ő lelkére, mert az ő lelke produkálja a szeretet. Ez a lényege a Pálnak. Galatai 5:6 úgy hangzik el. Mert Krisztus Jézusban nem számít semmit, csak a szeretet által munkálkodó hit. Szeretet által munkálkodó hit. Kérdezem ma este, dolgozik-e te hited? Dolgozik? Munkálkodik-e hited? Ez egy harc. És az Isten arra hív minket, hogy dolgozunk a hit, hiszünk. És valahogy, amikor ezen foglalkozunk, akkor ő önti az ő lelket a szívünkben, és ez majdnem, hogy magától jön, hogy tudjunk szeretni, ahogy ő kér tőlünk. A szeretetről, amiről beszélünk, ahogy mondtam, ez természet fölötti szeretet. Máté 5:43-48, ha ismeritek ezt, a 48. vers úgy van írva, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. És amikor ő beszél, hogy mit jelent tökéletesnek lenni, beszél a szeretetről. És ő, a Máté mondja az Istennek a szeretetről, hogy az a tökéletes szeretet. És ez legyen a mi példaképünk, hogy mit jelent szeretni valakit. És a 46. vers. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik a vámszerők is. Ez a vers arra beszél, hogy az Isten szereti azokat, aki utálja őt. Most ezt a vers hogyan alkalmazunk a házasságra? A társunk nem az ellenségünk. De ez a vers arra buzdít minket, hogy könnyű szeretni azokat, akik szeretnek téged. Az könnyű. Ha valaki ilyen házasságban él, akkor neked könnyű dolgod van. De hogy mondjam, hogy a házasság a társad, ő sokkal más, mint te. És sokszor fájdalmat okoz. Tudatlanul, tudatosan. Könnyű szeretni azokat, akik más tőlünk, vagy más, mint mi. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz szeretni azokat, akik különböznek tőlünk. Hogy mondjam előre, hogy ha itt állsz, vagy egy jegyes vagy, előre lehet mondani, hogy minél több különbség van köztetek, annál nehezebb lesz a házasságod. Megígérem. Megígérem. De nem csak én, az összes kutatás erről mutat. Minél kevesebb a különbség, minél könnyebb lesz az a házasság. De azt nem mondtam, hogy jó. Azt lehet, hogy ez egy unalmas házasság, ugye? És azt nem mondtam az előbb, hogy az egy rossz házasság. Azt csak mondom, hogy az nehéz lesz. Arra kell számítani, hogy ez egy nehéz. De lehet, hogy nagyon izgalmas lesz. Szóval, tudnatok kell előre, akivel udvarolsz, ha sok a különbség, rengeteg a háttérbeli különbség, családi különbség, ha van a kultúrbeli különbség, akkor számítsatok arra, hogy nehéz lesz. Nehéz szeretni azokat, aki más. De pontosan ez a mérce. Az Isten arra hív minket, hogy a mi szeretet hasonlítjunk az Isten szeretetre, ami tökéletes. Fontos neked, hogy keresztény vagy? Fontos, hogy élsz egy szent életet az Isten előtt? Remélem, hogy igen. De hadd kérdezem, mit jelent élni egy szent életet? Hogy betartjunk a törvényt. Betartjunk, amit az Isten parancsol nekünk. Az egy szent élet. Mit jelent betartani az ő törvényt? Szeretni az Istent? Teljes szívünkből, teljes elméletünkből, teljes erőnkből, ugye? És szeretni a fele barátunkat. Az egész kereszténység egy kapcsolatra szól. Kapcsolatban vagyunk az Istennel, és szeretjük őt, és kapcsolatban vagyunk egymással, és szeretjük egymást. És így betöltjük a törvényt. És ez a szent élet. Sokszor keveredjük a dolgot, hogy a szent élet az, hogy én fegyelmezett életet élek, és akkor fölkelek 6 órakor, és akkor olvasom a Bibliát, és akkor megyek a gyülekezetbe, és sokszor így gondolkozunk, hogy ez a szent élet, és kicsit külön teszük. Az egy része az egésznek, az egy szelet. De a lényege az, hogy tudsz szeretni a társadat, másokat. Az a lényege. A szeretet. És szeretném hangsúlyozni ezt, mint első pont. Hogy amire hív Istent minket, az egy természet fölötti életet. És csak tőled kaphatunk ezt a szeretet. És ő ingyenesen adja, hogy mi ezt továbbadjunk a társuknak. Második pont. Hogy az Isten arra hív minket, hogy elkötelezzünk magunkat a házasságunknak, vagy inkább azt mondom, a házasság intézménynek. Hogy azt mondjuk, hogy az én személyes szabadságom az nem annyira fontos, mint amit kimondtam az esküvődnél, hogy nem válok el, és mindig hűséges maradok a társamhoz, az intézményhez. Igen, ez egy keresztény pecsét a kapcsolatunknak. A házasság, mint intézmény, ezt kitalálta ki. Biztos, hogy egy férfi nem. Olvassunk róla a Bibliában. többször olvasunk. Ez az egyik legfontosabb vers a házasságról az egész Bibliában. Első Mózes 2, és akkor Pál idézi, és Krisztus idézi, hogy a férfi elhagyja szülőt, ragaszkodik a feleségéhez, és egy test lesznek. A házasság, mint intézmény, az egy keresztény fő alap. Alappillér. A Bibliából olvasok, mit akarok itt mondani. Ne lepődjünk meg, amikor a társadalom nem komolyan veszi a házasság, mint intézmény. Mit mond a társadalom a házasságról? Nem fontos, csak éljünk egymással. Ugye? Nem tudom, hogy valaki keresi esküvői ruhák. Azt hallottam, hogy idén nagyon nehéz találni egy fehér ruha. Most divatban van a különböző színek. A házasság, mint intézmény, az emberek nem tisztelik. Éljünk egymással, és ne legyünk farizeusok, vagy képmutatók. Ha nem szeretjük egymást, akkor legyünk őszinte, és váljunk el. És mi kezd történni a mi társadalomokban? Kialakul egy szingli kultúra. Ugye? Körül vagyunk véve szinglikkel. Nagyon sajnálom a mai generációt. Ők mit látnak? Látnak minket, akivel kicsit idősebb, mint ő. Vagy lehet, hogy két generáció. És ők nagyon sok rossz házasságot ismernek. Lehet, hogy sose is látták egy jó házasságot. A szinglik ma lehet vádolni őket. Ó, önző! Mindig csak magukkal foglalkozok. Én nem látom őket így. Én látom őket, hogy ők nagyon óvatosok. Sok rossz példát látnak, és ők nem akarnak belépni egy rossz házasságban. És inkább várnak. Igen. Nekünk tisztelnünk kell a házasság, mint intézmény. Elkötelezem magamat az intézményhez. Jönni fognak a viharok? Előre van ígérve. Előre van ígérve. Várható. De ha megvan ezt a bizonyos ígéret, hogy elköteleztem magamat, akkor az egy én védő burkolat ad a meghittségnek. Hogy tudom, hogy ha nyílok a társam felé, nem fog megijedni és elrohanni. Igen, meg fogja látni minden rossz, ami bennem van, és tudok, merek kinyílni. Úgy is fogja látni az összes bűneim, de lehet, hogy most beszélek róla, ugye? És nem kell megijedni. Ez egy biztonságot ad a kapcsolatomnak. Ez egy nagyon fontos pillér. És megint Isten a mi példaképünk itt. Ő elkötelezte magát a szövetségnek. És mi szövetség kapcsolatban vagyunk az Istennel. Nem lehet kilépni belőle. Ha nem engedelmeskedünk, nem tartjunk be, az átok jön. Ha betartjuk, jön az áldás. Nem lehet, ez egy örökké való szövetség kapcsolat, amiben vagyunk az Istennel. Nem lehet kilépni. Hál' Isten, hogy Krisztusban vagyunk, és az átok Krisztusra van téve, mert nem tudjunk betartani. De az Isten elkötelezte magát. Ő nem fogja, ő mindig hűséges marad a szövetséghez. Megint az Isten a mi példaképünk itt. Harmadik pont, a megbocsátás. A megbocsátás. Ahogy mondtam az előbb, ez a fő pecsét, hogy mit jelent kereszténynek lenni. A haragtartás helyett, a keserűség helyett. A helyett, hogy adunk teret a sátánnak az életünkben. A Biblia kétszer-háromszor mondja, hogy amikor a haragot tartunk, és nem bocsátjuk meg a másikat, akkor itt be tud csúszni a sátán a mi kapcsolatainkban. És akkor így kezdődik az igazi bajok. Máté 18:35. A Biblia kér tőlünk, hogy a mi szívünkből bocsátsuk meg a másikat. Ez nem egy érzés, de nem csak egy döntés. A szívünk az, az a mi teljes lényünk, ahogy gondolkozunk, amit érzünk, az akaratunk, a viselkedésünk. A szívünkből bocsássunk meg a másikat. Most mit jelent megbocsájtani valakit? Mit jelent megbocsájtani valakit? Nem fizetni vissza a másiknak azt a fájdalmat, amit nekem okozott. Nem fizetem vissza. Jó? Szóval tegyünk fel, hogy a társam, vagy valaki más bántott engem. Na most mi az, ami lenne igazságos? Ha én koncentrálok az igazságra, akkor mi lenne igaz? Igaz. Az, hogy ő bántott engem, és most kérem, hogy pótoljál be azt a rossz cselekedet egy jó cselekedettel. Ugye? Az lenne igaz. Valamit rosszot csinálta, vagy most valamit jót csinálja helyette. Vagy, ha nem akarnék azt, akkor mi lenne az igazság? Az, hogy szemszemért, fogért. Akkor én visszafizetem neked. Fájdalmat okoztad nekem, én is fájdalmat okozok neked. Most az Isten megbocsájt minket. És azt mondja, hogy én eltörölöm a te adósságodat. Elengedem azt, amit te tartozod nekem. A Máté 18 példázat, a gonosz szolga. Eltörölte 10 000 talentumot. Mennyi egy 10 000 talentum? Mint ilyen billió forintot. És mit mond ez a gonosz szolga? Várj egy kicsit, kifizetem. Az első 1 000 000 forintot szerezem ma, és akkor majd a többi később. Mit képzelt? Hogy valahogy ezt ki tudja fizetni? Valaki tudja összeszedni 1 000 000 000 000 000 000 forintot? Nem lehet összeszedni. Az Istennek nem lehet visszafizetni. Az Isten azt mondja, eltörölöm, elengedem. Nem kell jót cselekedni velem, és én nem átkozok meg téged. Miért? Mert megátkoztam a fiamat helyetted, és ő fizette ki. Ő vállalta azt a fájdalmat. És ez a megbocsájtás, amire az Isten hív minket, ő megbocsájtott nekem, és most ő kér, hogy a társam felé éljem az evangéliumot előtte vele. Én megértettem az evangéliumot, az enyém, az Isten megbocsájtott nekem. Krisztus hordta, ő szenvedett helyettem, és most mit jelent megbocsájtani másikat? Igen, de fájdalmat okoztál nekem. És én most vállalom azt a fájdalmat. Vállalom. Nem fizetem vissza, és neked nem kell bepótolni egy jó cselekedetet. Én vállalom azt a fájdalmat. És nem tartom ezt ellened. Ez nehéz? Nem nehéz. Természet fölötti. Ezt nem tudunk csinálni. Ember ezt nem tudja csinálni. Elengedni olyan fájdalmat. Ha valaki, aki már valaki bűnkövette ellene, és egy mély sebb a lelkedben van, akkor nagyon jól tudod, hogy a harag az ott tud maradni. És itt kapcsolódik össze a megbocsájtás, és az első pont, a szeretet. Nem tudunk szeretni a másikat buzgó szeretettel, ha egy seb még mindig van a lelkünkben. Ha nem tudunk megbocsájtani a másikat, akkor csak egy fal, egy védőfal megy föl. Az Isten kér tőlünk, hogy napról-napról éljünk az evangéliummal. És Krisztus nem csak a mi megváltó, aki meghalt, értem helyettem, de mi a példaképünk. Nem tudom, hogy valaki látta Passió című filmet. Igen. Nem teljesen egyetértek minden a filmben, de abszolút mindegy. A lényege az átjött. És minden verésnél, igen, az, amit én érdemelem. Igen, de az Isten nagyon szeret engem, és ő vállalta helyettem. És minden verés az a miénk kellett volna, hogy legyen. Krisztus vállalta. És mintha ő csak hátrafordul, és most de menj. És vállald a fájdalmat. És bocsáss meg azokat, akik bántanak téged. Igen, napról napról éljünk az evangéliumot, és megbocsátjunk a másikat. Most ez a megbocsátás, hogy elengedjünk a tartozást, ez egy feltétel nélküli megbocsátás. De valaki, senki ne gondoljon, hogy akkor azt jelenti, hogy én egy lábtörlő vagyok a másik felé. Nem. Máté 18:15 azt mondja, hogy ha valaki bűnt követ ellened, menj, és ints meg négy szem közt. Hányan vagytok konfliktus kerülők? Tegyétek fel a kezetek magasan. Konfliktus kerülők. Ja. Isten hozott a csapatból, én is konfliktus kerülő vagyok. És amikor van egy konfliktus köztünk, én vagyok az első, aki sokkal szívesen csak söpörném a szőnyeg alá. Á, nem olyan nagy gond az. Nem olyan baj az. Nem olyan. És akkor kicsi később. Robi, hogy vagy? Á, jó vagyok, semmi gond. Robi, még mindig néz azt a televíziót? Igen, nekem semmi bajom nincs. Robi, biztos, hogy minden rendben van? Semmi gond. Én nehezen vállalom a konfliktust. Mert nekem az én személyes békességem, jólétem az sokkal fontosabb, mint a kapcsolat helyreállítás. Ez egy lusztaság. És az Isten arra hív minket a harcra, hogy vállald, hogy alázatosan, sok kérdésekkel menjél, és ints meg négy szem közt. Mi történt itt? Miért mondtál azt? Nem értem, hogy mi van itt. És beszéljünk meg azzal a céllal, nem azzal, hogy én igaz vagyok, és neked nincs igazod, az, hogy helyreállítsunk a kapcsolatot. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nem menjen le a nap a ti haragotokon. És régebben a tűnésen fönt maradtunk késő megbeszélni egy fontos témát, ugye? És nem tudtunk egyet érteni a témán. Vannak olyan témák, amivel sose fogunk egyetérteni a témán. A Biblia nem azt mondja, hogy mindenbe egyetértetek. Nem, azt mondja, hogy állítsátok helyre a kapcsolatot. A kapcsolat helyreállítás az először és sokkal fontosabb, mint helyreállítani a beszélgetés vagy a vitatkozás. Arra hív minket az Isten, hogy igen is, hogy keményen dolgozunk ezen, hogy beszéljünk meg, hogy mi van a mi szívünkben, és helyreállítsunk azt. Negyedik pont, a tisztelet és a kommunikáció. Hogy a beszédünk, mondja Efézus 4, 29-32, ami egy gyönyörű szép vers, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy memorizáljátok meg. Hagyj olvasom föl, mert ez egy iránytű ad nekünk, hogy hogyan beszélünk egymással. Efézus 4, 29-32. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az a jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszságával együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságos, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Sokszor a házasság heteken a párok megérkeznek, és az első napon, második napon, ugye lelkismert furdalások vannak, hogy rájöttek, hogy ó, annyira sokszor letoltam a társamat, lehúztam a másikat, és ez nem jó. Rájöttem, hogy ez nem jó. És akkor kb. Szerdán rájönnek, hogy el kell fogadni. El kell fogadni úgy, ahogy van. El kell fogadni őt. És a hét végén rájönnek, hogy ez se elég, föl kell építeni őt. Mindent megtenni, bátorítani, erősíteni egymást. A bátorítás, hogy mondjam, 5 éve vagyok Magyarországon. És egymást bátorítani, az nagyon sokszor, nagyon nehezen jön egy magyar embernek. Pedig a Biblia nagyon komolyan veszi ezt. Nagyon fontos, hogy építsük egy másikat. Van ez a, mit tudom, ez a kifejezés, hogy nehogy elbizakodjon magát, vagy ilyesmi. Na most, fölteszem a kérdését, hogy honnan jönnek a veszekedések, vagy a viszályok? És a Jakab 4:1 az ad választ erre a kérdésre, hogy a dúló önző vágyaitoktól van ez. És egy vágy, az lehet, hogy egy jó vágy, vagy egy rossz vágy, ez csak egy semleges vágy, amit motoszkál a lelkünkben. És a vágy, kezdjünk azon koncentrálni, hogy ez a vágy annyira szükséges nekem. Én nagyon szeretném, hogy ez a vágy, hogy betöltsen. És kezdjünk gondolkozni arról a vágyról, hogy szükségem van, és ezt ki is fejezem a másik felé. Ki is fejezem a másik felé. És ez a kifejezés, ez átalakul, és ez egy elvárás kezd lenni a másik felé. Most elvárom a másiktól, hogy igenis, ez nagyon fontos nekem, én erre vágyok. Hogy de szeretsz engem, de tisztelsz engem. És egy másik nem tölti be azt a vágy, amit én azt gondolom, hogy az nagyon, nagyon fontos nekem, szükségem van erre. És a másik nem tölti be, és csalódok vagyunk. Elkeseredünk. És ha ez megismételi magát egyszer, kétszer, többször, akkor mi történik? Én most nagyon a padlón vagyok, nagyon üresnek érzem magamat, ez nekem nagyon-nagyon fáj, és én vissza fogom adni neki. Többféleképpen ezt lehet csinálni, passzíven, vagy aktívan, ugye? Mi férfiak profiek vagyunk ebben. Ez a tipikus férfi kommunikáció. Ugye? Vagy passzíven félrevonulok. Csúnya dolog, de én nagyon jól tudom, most már 10 éve házasok vagyunk, ha én szeretném fájdalmat okozni a Tininek, könnyű, csak el kell vonulnom. Ő nem bírja a feszültség. Béküljünk ki! Majd később. Ugye? Az egy eszköz, hogy ő is érezzen azt a fájdalmat. És a másik férfi specialitás az a aktív mód, azt nem kell magyarázni, azt már nagyon jól ismerjük, hogy férfi nagyon könnyen felemeli a hangját, és ki is fejezi azt. Szóval, mit akarok itt mondani? A kommunikáció, az igazi kommunikáció probléma az hol van? Hol van ez a kutya elásva? A mi szívünkben. Amivel csordultig van a szív, az szól a száj. Hogy próbálsz megérteni, hogy én miért beszélek így, mert az a szívedben van. Amivel csordultig van a szív, az szól a száj. Ha tele vagy magaddal, önzéssel, akkor igenis nagy elvárásod lesz a társad felé, és tönkre fogod tenni a házasságodat. Megígérem. Most mit lehet itt csinálni? Az, hogy letoljuk a másikat. Mire hív minket a Biblia? hogy építsük a másikat. Hogyan? Ez mit jelent? Hogy néz ki? Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy mi a tiszteletet adunk a másiknak. Az Isten két mására vagyunk teremtve, mindannyiunk, ugye? És mindannyiunk, amiatt értékes személyek vagyunk. Értékes személyek vagyunk. Az Istennek fontosak vagyunk. Valahogy őt képviseljünk. És pontosan amiatt, mert az Isten két mására vagyunk teremtve, és értékes vagyunk, a másiknak én adom a tiszteletet, mint egy ingyenes ajándék. A másiknak nem kell kiérdemelni az én tiszteletem. És valahogy ez a tisztelet nélküli viselkedés egymással, az tud lenni a levegőben. Ugye? Ha valaki vezet Budapesten, akkor nagyon jól tudom, hogy miről beszélek, ugye? Többször már nem próbáltak megverni engem. Ez egy vadnyugat, vagy mi ez? Ugye? De a tiszteletet, ahogyan beszélek a másikkal, ahogyan mondom el a másiknak, annyira fontos, mint hogy amit mondok. Legalább annyira fontos. Jézus Krisztus, ő volt az, aki visszahelyezte a tiszteletet a nőknek. Amikor ő feltámadott a halálból, kihez szólt először? Igen, Máriához. Egy nőhez. És azt mondta neki, hogy te legyél az én tanúm, és te mondd meg a többi a tanítványoknak. Ez egy nagy dolog volt. Igen, abban a kultúrában a nők nem is lehetett tanú lenni a bíróság előtt. Nem tisztelték a nők a társadalomban. És a Krisztus visszaadta azt a tiszteletet, hogy ők is az Isten képmására vannak teremtve. Ugye a Biblia mondja a nőknek, hogy tiszteld a férjedet. Pedig nem mondja ezt a férfiak, hogy tiszteld a feleségednek. Pedig ez benne van a pakliban. És minél távolabb egy kultúra kerül az Istentől, minél jobban a férfiak nem tisztelik a nők. Ha csak nézünk körül, milyen tele vagyunk körülvéve pornográfiával. Mindenhol van. Katasztrófa az egész. Mi az, ami nagyon fontos? Én azt a tanácsot adok a gyereseknek, és ez hót komolyan mondom. Beszéljél a társaddal, és vitatkozzál egy nagyot. És ha másik nem tud vitatkozni, szaladjál, milyen gyorsan csak tudsz. Mondják Magyarországon, hogy nincs egy vita kultúra. Vagy kiabálnak egymással, vagy nem beszélnek egymással. És én azt mondom, hogy az egyik legdrágább kincs, hogy tudsz vitatkozni és nem veszekedni. Ha ezt megtanultad, vagy az Isten ezt megajándékozta neked, akkor ez egy hatalmas nagy kincs, ami van a zsebedben. Tanulni, vitatkozni. Mi így tanulunk egymástól. Ha nem vitatkozunk, akkor nem tudunk egymást igazából bátorítani, erősíteni, tanulni egymástól. Szükségünk van, hogy tanuljunk ezt. Ez az igazi kommunikáció. Jönni fognak a különböző témák, nem baj. Meg kell beszélni, az a lényege. Nehéz? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de meg lehet tanulni. Na most, a kommunikáció nem mindig szív probléma. Nem mindig szív probléma. Sokszor a kommunikáció, hogy csak egymás mellett menjünk, és valahogy nem értette meg a lényeget, és én sem, és akkor csak így beszélünk egymással. Sokszor csak nemi különbségek, sokszor csak háttérbeli, vagy családi különbségek vannak, és sokszor, hogy nem tudunk egymásra találni a hangot. Van egy gyakorlat, ami nagyon-nagyon segít. Ez egy szükséglet felkutató lista. Két kérdés, nagyon egyszerű ez a gyakorlat. Két kérdésből áll. Az első kérdés az, hogy mit tehetnék, hogy örömet szerezek, vagy segítsek neked, vagy bátorítsalak? Ugye? Mit tehetek én, hogy örömet szerezek a másiknak? Másik kérdés az, hogy mit motiválna vagy boldogítana, vagy bátorítana engem. Jó? És akkor a pár, a házas pár, vagy egy egyes pár, leülnek külön-külön, és kitöltik ezt a két kérdést. Ugye? És mit gondoltok? Ugyanaz a lista lesz, amit le fognak írni? Nem, ég is föl sokszor. Ja, nem gondoltam. Ja, nem is jutott ez eszembe, hogy ez jól esne neked. És sokszor ének vagyok. Nem ismerjük a másikat. Most ez egy fontos gyakorlat, hogy tanuljunk, hogy mi az, ami fontos a másiknak. Ez egy kis csalás, vagy csalódás. Köszönöm. Ez egy kis csalódás. Mintha azt mondanám a Tininek az ő születésnap előtt két nap. Mit akarsz a születésnapodra? Nem tudsz egy kicsit gondolkozni, vagy ugye, hogy nem ismersz engem? Vagy nem látod az életem, hogy mire van szükségem? Kicsit el... Szóval az lenne lényege, hogy igen, a pár leülne, és kitöltene ezt a listát. Egyszer egy hónapon. De reméljük, hogy egy év múlva nincs szükség. Mert mi a lényeg ez egészen? Tanulni, meglátni az életet az ő cipőből, az ő helyzetből. Hogy tényleg mire van szüksége másiknak. Ez a szeretet. Meg lehet tanulni. Csak sokszor a nők, hogy valahogy ők gondolnak, hogy az az igazi szeretet, ha az én férjem ismerne engem, akkor ő tudna ezt már, és ha nekem el kell mondani, akkor az nem szeretet. És akkor a férj is akkor ott áll, mi van, mi a problémád? Nem tud semmit. És akkor el kell mondani egymásnak. El kell mondani. Ja, ha szeretnél engem, akkor tudnál. Hát igen, de nem teljesen így van. Tanulnunk kell, hogy neki mi jó. Azt is kicsit tapasztaltam az én életemben, és másoknak az életében. Ebben a szolgálatban vagyok, és szoktam beszélni sok házas párokkal, teológiai professzorokkal, az ő házasságokról, és nagyon örülök, amikor őszintén tudunk beszélni egymással. És én nem vagyok biztos ebben, én csak kicsit hangosan beszélek itt, hogy sokszor a nők, amikor a férje közeledik hozzá, és szeretne megajándékozni, vagy szeretettel közeledni hozzá, nagyon sokszor a feleség visszautasítja. Nem érdekel. És akkor a férj kicsit meglepődik, hogy miért mondta azt, és akkor az rosszul esett. És akkor megint próbálja, hogy és akkor kezd aranyos lenni, és szeretettel közeledik, és akkor a feleség megint visszautasítja. Mi történik itt? A feleség meg akarja látni, hogy az ő szeretet milyen mély. Ez csak egy felszínes szeretet, és egy-két visszautasítás már is feladja, hát akkor nem érez semmit az ő szeretet, úgyis. Ez egy kis próbatétel. Így van? És a teológia professzor, amikor beszéltünk a házasságról, hogy mondta, Robi, adjak neked egy képet a házasságról, és vártam egy szép illusztráció, vagy mit tudom én, mit vártam, de ezt nem vártam. Azt mondta, hogy láttál azt a filmet, Rocky? Rocky. Igen, láttam azt a filmet, Rocky. Tudod, ez a boxoló film, ugye? A házasság sokszor, mint a Rocky. Ugye, hogy az ott volt a bajnok, az a nagy, erős ember, és állandóan csak verte a Rockyt. De a Rocky ment utána. És ilyen fekete-kék volt a film végén. És ez egy kép a házasságról. Hogy Robi, készüljél, hogy lehet, hogy fogsz kapni pár ütést, de nem baj, menjél, lépjél bátran, kezdeményezél a szeretetet. Mert mi vagyunk a vezetők a házasságban. Mi vagyunk a felelősek. És Isten vár tőlünk, hogy mi vagyunk, hogy kezdeményezünk. És mi férfiak nagyon utáljunk, amikor valaki visszautasít minket. A mi büszkeségünk nem szereti. de az Isten azt kér tőlünk, hogy lépjünk. És megint, és megint. Ameddig a feleség érzi, hogy szeretem. És akkor győzelem van. Ez a professzor mondta nekem, hogy ő elhatározta az Isten előtt, hogy ő egyszer egy napon akarja biztosítani az ő feleségének, hogy ő szereti. És nem adja fel addig, ameddig ő tudja, hogy a feleség tudja, hogy ő szereti. Erre vagyunk hívva. 5. pont. És ezzel befejezünk, és félek megnézni az órámat, hogy hány óra van. Azt mondtam, hogy az az alázat és az őszinteség a büszkeség helyett. Még van egy nagyon fontos rész a házasságnak, az a kölcsönös bűnvallomás egymásnak. És itt kicsúcsosodik az igazi kommunikáció. Nem tudom, hogy ha azt mondom, tegyetek fel a kezetek, hogy hány házas pár van itt, aki tudnak őszintén, alázatosan megvallani egymásnak a bűnét. Jakab levele azt mondja, hogy valljatok egymást a bűnét, és gyógyuljatok meg. Ez az út a gyógyuláshoz. Ha egy házasságban vagy, és tényleg nagy a feszültség, és nagyon nehéz, akkor az Isten arra hív, hogy alázatok meg magatokat, és bocsássatok egy, vagy valljatok egymásnak a bűnét, és bocsássatok egymást. Ez egy magas mérce? Ez nagyon magas. És megint azt mondom, hogy ez egy természet fölötti mérce. Ezt nem tudunk produkálni a saját erőnkből. Lehet könyörülni az Istennek, hogy adjon nekünk alázatos lelket, hogy merjük megvallani és kitárolni a mi bűnénk egymásnak. Ez az igazi kommunikáció. Most, ha valaki ezt tudja, meg tudja csinálni. Hogy működik ez? Ha én merek megnyílni a másik felé, nekem tudnom kell, hogy az Isten előtt, az Isten nem vádol engem. Az Isten igaznak lát engem. Nem csak lenullázta az én számlámat, és megbocsájtta az én bűnémet, nem csak a nullánál vagyok, ő betöltötte az én számlámat az Krisztusnak az igazságával. És igazságnak megigazított engem. Ismerjétek ezt a teológiai kifejezést, ugye? Hogy hitáltal meg vagyunk igazolva. Isten Jézus Krisztuson keresztül igaznak tekint engem. Fehér ruhámban, ez egy állapot, ez nem fog változni. Pedig napról láttam az én bűnemet, és összekoszolodom az én ruhámat, de az más. Egy állapot egy hívő embernek az, hogy meg vagy igazolva Isten előtt. Az Isten többet nem vádol. Tisztának lát minket Jézus Krisztusban az ő vére miatt. És ez a mi erőnk. Hogy az Isten így lát engem, akkor végre először az életemben tudok őszinte lenni. Ha nem értesz, amiről beszélek, akkor beszéljünk meg később. Én szívesen beszélek valakivel erre. Mi az ellentét ennek? Szégyen, lelkiismert fúdalás állandóan, ami tönkre tesz minket. A szégyen az már elég, hogy ami tönkre tesz minket belülről. A félelem. A filmek állandóan beszél erről, hogy valaki szeretne kibújni az ő bőréből, szeretne őszinte lenni, de nem mer. Nem mer mutatni magát másoknak, mert tele van félelemmel. Tele van szégyen. A szégyen az bekötöz minket. Hatalom és erő van. Az egyedüli dolog, amit ki tud minket vinni a sötétségből, az, hogy a fényre hozunk a bűnénket, és azt mondjuk, hogy megvallom a bűnémet, és Krisztus miatt én igaz vagyok. Hogy működik a házasságban? Miért fontos ez az igazság a házasságban? hogy Amerikában egy nő, aki kiképzett engem a lelki gondozásban, azt mondja ezt a sztorit magáról, hogy volt egy nap, biztos nem csak egy, amikor ő hazajött, nagyon fáradtan, hót fáradtan, egész nap gondozott az embereket, és lelkileg csak maga alatt volt. És akkor hazajött, és közben meg volt beszélve az ő férjével, hogy a férje fog vigyázni a gyerekekre, és háztartási dolgok fog csinálni, és ugye, stb. És hazajön a Judy, és a körülnéz, és mint egy hurikán, csak mi van itt ez a nagy szemét, azt kértem, hogy főzi, és úgy néz ki ez a konyha, mint egy, és akkor, és elmondja, mi van ebben a szobában, és letolja a Jim, és akkor csak szépen bemegy a hálószobába, és hol van a fürdőszoba, és akkor a Jim és a gyerekek csak álltak, hogy haza jött anya. De most a Jim, ő mit csinált? Jim mit csinált? Ment és lépett a Judy felé. Judy, mi van? Mit érdekel neked? Úgy se érdekel. Meséljél. Nehéz napod volt? 10 kérdés később, ugye, hogy a Judy megcsillapodott, vagy lecsillapodott. És sokkal jobban érezte magát, mert el tudta mondani ezt a nagy terhet, amit ő hordozott. És Jim, ha egy tipikus férfi lett volna, és nem vette föl az Efézus 6 igazságpáncél, akkor nem tudott volna bátran lépni a Judy felé, mert jöttek a tüzes nyilak. Puff! Ilyen vagy! Puff! Igen, olyan vagyok. De én szeretlek. És akkor lépett. És nem passzívan félrevonult, és nem aktívan felemelte a hangját. Tudta szeretetből lépni a Judy felé. Nekünk mindegyiknek szükségünk van az igazság páncélre, hogy az én társam hordja, mert mindegyiknek nehéz napunk vannak. És hogy mi is hordjunk ezt. Nekem nem kell védekezni. Ha valamilyen vád ér engem, nem kell védekezni. Ha én bűnt csináltam, akkor vallom meg a bűneimet. De ha nem, akkor én nem vagyok a bíró. Az Isten a bíró. És nagyon sok férfi állandóan védekeznek. Az hol vezet? Csak egy veszekedés ez. Szóval, ez az ötödik pont, hogy ez az igazi alázat, és ez az igazi őszinteség, hogy én tudom, hogy én ki vagyok én Jézus Krisztusban. És mert én tudom, hogy az Isten hogy lát engem, én végre tudok őszinte lenni. És a bűn, amit az életemben van, nem kell takargatni, nem kell védeni, ugye? Amit Ádám csinált az eredeti kertben. Ádám, hol vagy? Ádám, mit csinálta? Mit mondott Ádám? Én nem csináltam semmit. Az asszony, aki te adtál. Ugye, Ádám mert vádolni az Istent. Áthárította Istenre először. Ugye, pár oldal előtte, csontomba való csont, ugye, szerelmes, és akkor már is vádolja. Az Istent és az asszonyt. És mi ilyen profi ügyvédek vagyunk. Nagyon-nagyon jól tudunk kimosni magunkat. És a Biblia azt mondja, ne mosd ki magadat, ne védd magadat. Azt hiszem, hogy ezzel befejezem. Annyit még akarok mondani, hogy nem tudom, hogy hogyan gondoltatok, amit elmondtam ma este, lehet, hogy vannak fiatalok, aki azt mondja, annyira negatív és kritikus ez a valaki. Hát azt akarom mondani, hogy a cél a házasságnak az nem a boldogság. Mi? Mit mondasz? Én és az én társam, mi boldogok leszünk, és mindig boldogok leszünk. Jó, azt a házasságot elhiheted, ha akarod, de nem az a cél a házasságnak. A szerelem, az erosz, a romantika az nagyon fontos, de nem a cél. Mi a cél a házasságnak? Az, hogy az Isten megszentelje minket. És használja egymást, hogy faragjon minket, hogy egyre jobban hasonlítjunk Jézus Krisztusra. És az eredmény egy szent házasságnak, az eredmény a boldogság. De nem fordítva. Nem tűzünk azt a célt, hogy boldogok leszünk, nem. Kitűzünk azt a célt, hogy egy szent házasságban akarok élni. És az eredmény az egy boldog házasság lesz. A lényege az, hogy János 13. Krisztus azt mondja, hogy a világ fogja tudni, hogy ti vagytok az én tanítványom, mert ti szerittek egymást. Amikor a világ látja a mi házasságunkat, akkor mit látnak? Látnak egy tökéletes férfi és egy tökéletes nő? Nem erre van szó. Bűnös emberek vagyunk. A különbség az, hogy mi tudunk egymást megbocsájtani. Mi tudunk egymást elfogadni. Tudunk egymást szeretni és felépíteni. A házasság, mint intézmény, milyen állapotban van a világon? Katasztrófa. Az emberek rohannak el a házasság intézménytől. Francis Schaeffer, egy híres keresztény apologetikus azt mondta, hogy a 20. század végén, és ő kb. 80-es években mondta ezt, hogy a legnagyobb apologetika, vagy legnagyobb hiteles pecsét a kereszténységnek az lesz egy jó házasság. Jó házasságban élni. Az a legnagyobb bizonyíték, hogy a kereszténység az igaz. Mert csak mi tudunk egymást bocsájtani a szívünkből. Imádkozunk. Mennyei Atyám, köszönöm szépen az estét. Köszönjük szépen a te igazságodat, legfőképpen, hogy mi tudjunk, hogy ez igaz. És tudjunk, hogy de adtál ezek az igazságot nekünk, hogy lerakjuk őket az életünkben, mint sarokkövek. És hogy azon tudunk építeni egy életet, egy házasság. És köszönjük szépen, Úr Jézus, hogy te vagy a sarokkő. Te vagy az egyetlen egy fundamentum. Én kérek, hogy óvd minket, hogy építsünk a mi házunkat, a mi házasságunkat a homokon. Én kérem, hogy tedd minket a fundamentumra. Hagyj éljünk a mi napról napi életünket a társunkkal, a kedvesünkkel, Jézus Krisztus szeretettel. És az ő nevében ezt kérünk és imádkozunk. Amen.
Jó. Ha valakibe beleszorul, kérdezni lehet?
Kérdezni lehet. Bármiről. De ha valakinek mennie kell, akkor lehet menni is.
Van egy kérdés doboz is.
Ja. Igen. Hol van ez a doboz? Ott hátul van a doboz. Köszönöm szépen István. De ha valaki nem akarja leírni, és csak szeretne föltenni, akkor az is lehet. És majd felhívjunk a Feri bácsit, hogy mit mond a válaszra. Nem tudom, vannak kérdések a dobozban? Vagy szokott lenni ilyen szünet, vagy van? Egy kérdés merült föl valakiben, vagy gondolat, valaki szeretne csak hozzátenni, csatolni egy gondolat, akkor az is lehet. Oda viszem a mikrofont. Lehet vitatkozni, tehát ez egy vitakultúra, amit akarunk kialakítani. Ott hátul.
Rövid kérdésem lenne, amit mondott a legutolsó részében ennek a szórának, hogy a házasság célja nem a boldogság, hanem egy szent kapcsolat gyakorlatilag. És ez kicsit provokatív célra, vagy szent provokációval sarkítanám, hogy ezek szerint, hogy amikor két ember nem igazán egy boldog, sok a probléma, akkor ebben a sok problémában is kell jobban tudja alakítani az adott embert, azt a képét, vagy a döntőjesze keresztény Jézusnak a képére. Tehát mindenkinek az a cél, hogy lehetőség szerint minél jobb legyen a házasság, de akkor mondhatja azt is, hogy sok a baj, de akkor is nagyon meg akar formálni, mert úgyis kámok lehet. Nem tudom, mennyire.
Hát mondjuk a problémáknak a forrása az nem csak a bűneinktől van. És az Isten akar formálni minket tényleg, és hogy egyre jobban hasonlítjunk Krisztusra, csak ez nem lehet használni, mint egy kifogás. De nem csak a bűn, vannak több források, hogy különbözünk egymástól. És lehet, hogy az Isten összehoz két embert, aki nem tudták, hogy mennyire különböznek egymástól. És csak később kiderül. És ott, a mély vízben, mind a kettő akarnak egy szent életet élni, de ez most már egy nehéz út lesz. Igen, és mi Isten, mint szuverén király, aki elrendelte ezt az idő előtt, ő tudta ezt. És neki ez egy eszköz az ő életükben. Azt is tenném hozzá, hogy hogy az Isten, ugye, hogy ő adta mi egymásnak, mert nem jó az embernek egyedül lenni. És a házasság az jó. Ugye az egész teremtésben minden jó volt, az egyetlen dolog, ami nem volt jó, hogy az ember egyedül volt. És az Isten akarja, hogy mi kapcsolatban éljünk egymással. És csak összeszedem a gondolatom, hogy sokszor, amikor gondolkozunk, mert nagyon letoltam egy vágy, mert egy vágy az, ami okozhat a konfliktus Jakab 4:1 alapján. És a vágyak sokszor, például a történelemben a keresztények nagyon jól tudták, hogy vágyak, én önzés vágy, az vezethet a bűnre. És akkor nagyon sokan azt gondoltak, hogy jó, távolítsuk el magunktól a világtól, a vágyainktól, és építsünk kolostorok, ahol nincs meg az a kísértés a bűnre, és itt tudunk egy szent életet élni. Csak a vágyak mennek velünk. Nem lehet bezárni magunkat egy kolostorban, és ott élni egy szent életet. Szóval egy vágy, egy másik személy, a társam, a házasság a társam felé, az egy jó vágy. És itt van egy nehéz, hogy ez egy önző vágy, vagy ez egy jó vágy. Hát sokszor a kettő egybe vannak téve egy vágyjal. És itt szerintem ez a megszentelődés, hogy ez a vágy, ami bennem van, ez a teremtéstől van, hogy együtt élünk, mint házasság, vagy ez a bűnesettől van, és ez egy bűnös vágy. Érted? Szóval azt akarom mondani, hogy a konfliktus források nem biztos, hogy bűn, de mindenképpen, igen, ez Isten minden használ, hogy formáljunk és szenteljen minket, hogy szeressünk egymást. Nem tudom, hogy adtam választ a kérdésednek. Azt nem mondtam. Igen, és megvizsgálni a vágyaink. Igen, az Isten azt kér tőlünk, hogy vizsgáljatok meg. Ha haragszol, az a harag mitől van? Mert van jó harag, és van rossz harag. Ugye? Mi a legrosszabb? Amikor nincs harag. Úgyhogy ha valaki megsérti az Isten országát, az Isten arra hív minket, hogy igen, az harag keltsen fel az én szívemben, mert letolták az Isten országát, vagy a Jézus Krisztus. Az egy igazságos harag. De sokszor vagyunk tele rossz haraggal. És amikor egy harag érint minket, mit mond a Biblia? Menj és feküdj le, és gondolkozz el kicsit. Mert össze vagyunk egy komplex valami, nem egyszerű. De ez az út a megszentelődésre. Most mi van bennem? Ez a teremtéstől van, vagy ez a bűnesetemtől van? És akkor próbáljuk egyre jobban megérteni magunkat, és a kapcsolat az Istennel is. Volt valaki másod hátul? Szia, Nora!
Azt tudom kérdezni, hogy a kultúra Magyarországon jelentik, hogy megjelent, hogy tudnál esetleg olyan irodalmat, hogy
Nem tudom, valaki tud javasolni? A kérdés az, hogy a Magyarországon a vitakultúra, hogy lehetne ezt fejleszteni, van valamilyen könyvek, amely tud segíteni minket ezen. Nem tudom, ha valaki ismeri jó kommunikáció könyvek, egyre több van, de ez nem biztos, hogy ez csak kommunikáció elvek, amiről szól itt. Ez a mi szívünknek az állapota. hogy nekem nem kell mindig igaz, vagy hogy nekem van igazam a veszekedésben. És nem kell mindig védekezni. És valahogy alázatosan tudunk. Hányan voltak, hányan valaki csinált valamit, és amikor oda mentél, te már tudtad, hogy ő hibás, és te már tudod, hogy ő mit gondol. Nem? Ahelyett, hogy azt mondod, hogy nem tudom, hogy miért mondta, és én, mint egy kis, naív kis gyerek, oda fogok menni, és meg fogom kérdezni. Miért mondtál azt, és mit jelentett? Mert a szeretet az mindent elhisz. A szeretet az minden elhisz. És nagyon sokszor, amikor menjetek, és nincsetek meg négy szem közt. Igen, oda megyek, és megintem a másikat, de alázatos kérdésekkel először. Mint hogy én csak szeretnék gyűjtegedni minél több információt, mielőtt hozok, lehet, hogy egy nagyon nehéz mondat, vagy hogy ítélet, ha azt akarjuk mondani. De vitakultúra az, nem tudom, valaki tud ajánlani könyveket erről? Nagyon jó, örülök neki.
A harmad kiadónak van egy egymásra hangolva című könyv, ami Gerlinchen felé, és öt szeretett nyelvet említ, és szerintem
tartjuk. Igen. Nem említettem a szeretett nyelvek, az a szükséglet felkutató lista hasonló dolog, de minél többet foglalkozok ezzel a témával, hogy a társ, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélnek az öt szeretett nyelv, hogy valahogy a társ ő érti a szeretet, amikor én beszélek az ő nyelv. De mi az a közös nyelv? Szerintem az a közös nyelvünk, hogy ő, amikor ő lát, hogy én valamilyen áldozatot hoztam neki, akkor az az ő szeretett nyelv, hogy ő látja, hogy az szeretetből jött, mert volt egy ára annak, amit ő most tett értem. Szóval lehet alkalmazni ezek a szeretett nyelvek, és egy ilyen jó pofa buli vagy valami, de az, a keresztény szeretett nyelv az, hogy én áldozat hozzok a másiknak, és annak ára van, és az az igazi szeretet. Van időnk még, van időnk. Ott hátul.
Azt egyszerűen gyakorlatilag kérdésztetünk feltenni, hogy látom ebben a sok példában is, amit mondtál, hogy azért érzelmeket kell tudni kezelni a mindennapokban a házasságban és meg a munkahelyen. Van úgy, hogy az emberek egyszer, kétszer, háromszor, ötször megsértik alaposan, és akkor nagyon egyszerű dolog azt érvényesíteni, hogy a nap nem ezzel a hagyóknak fel. Ez nem egy kapcsolat az embereseti kapcsolat, viszont előfordul az, hogy az ember aztán egy hét múlva, két hét múlva ezt nem tudja fújni.
Ki tudja mi?
Ki tudja fújni. Akár most is imádkozik, akár most is sokszor átadni. Én is arra kérdés merülsz, hogy nem van egyszerű kérdés, hogy most megtudjátok, hogy is kész. Hogyan tudok olyan, hogy kiállhatnak le, vannak mindenek előtörténetek. A következményen valamit, hogy lép is kell, valamit határozottak. Ezeknek a feldolgozásában hogyan lehet tenni? Főleg a bal szántunk, hogy ne menjen elő. Itt akkor ez a tanítás.
Én szerintem felszínesen megbocsájtani valakit, az nagyon könnyű. Én erre vagyok hajlamos. Ahogy mondtam, én egy konfliktus kerülő vagyok, és könnyen kimondom, hát megbocsájtok, és akkor kész, kapcsol be ezt a televíziót. És akkor az igazi megbocsájt, az egy harc. És erre szól a kérdés, és az nincs könnyű út. Ez egy harc, és csak akkor tudunk igazából megbocsájtani másikat, amikor szaladunk Istenhez, és újra megértjük az evangéliumot. A Máté 18 alapján, hogy az a gonosz szolga ugye elfelejtette, hogy az Isten megbocsájtotta az ő 10 000 talentum, amit egy billió forintot, és mi az, amit az Isten kért tőle, hogy megbocsátjon, egy 100 dénár, vagy ilyesmi, egy havinak a fizetése. És szerintem az a kulcs, hogy tényleg ismerem magamat, hogy én milyen vagyok, és mi az, amit én tartozok az Istennek. Mert ha nem tudunk megbocsájtani a másikat, igazából az egy tünet, hogy ilyen farizéusság lakik bennünk, hogy én gondolom magamon, hogy én egy jó valaki vagyok, és nem egy rohadt bűnös ember. Ezek a kérdések, amit csak ismerem a Gábort, és megbeszéltünk ezt előre, hogy ő ezt fogja megkérdezni. Nem, csak viccelek. De szerintem ez a lényege, hogy mindent, amit mondtam ma este, remélem, hogy ez tiszta volt az az üzenet, hogy az evangélium mindig kell, hogy szemünk előtt legyen, és a harc az mindig ugyanaz, hogy ez egy hit harc. Hiszem az evangéliumot? Hiszem. Akkor ha hiszem, akkor megbocsájtani a másikat, az igazából az egy könnyű lépés. Mert amit ő tartozik nekem, az semmi ahhoz képest, amit én tartozok az Istennek. De elhinni az evangéliumot újra és újra, az a harc, és az nagyon nehéz. De ez a fő munkánk, ez a mi fő dolgunk. Várj, ezt nem terveztünk, csak egy kérdés mondok.
Ugye, egész itt egy harc, és ez minden igaz, hogy az ember jár egy úton, ami elkezd, de még nem tartott a végén, és lehetséges, hogy ami bős, vagy mérges, a végén is ahhoz szolgálhoz hasonlít inkább, aki folytatja a másikat. Mert hogy ezt nem tud megbocsátani aznap este még. Lehet, hogy csak két-két úton. Ez, hogy dolgozza fel az ember, meg az, igazából a Bibliában példákon a felsorolva, tökéletes, majdnem a tökéletesség igényelmet, nagyon miért sem vonatkozik. De az ember még nincs pont. És hogy ezt a különbséget hogy dolgozza fel, és szeretnék megbocsátani. Lehet, hogy két-két múlva is megbocsátani. És ez azért elég jó úszat, hogy az elég kérdéses eljárni óra, hogy ne az, hogy én vagyok az a szó, hogy folytatja a
Remélem, hogy az estén az se hangzott el, hogy meg kell bocsájtanod! Inkább őszinte szívvel közeledjünk az Istenhez, és el is mondjuk, hogy vannak gondok az én szívemben, amit nem értem. És nem értem, hogy miért nem tudom elengedni a tartozás a másiknak. Én nagyon jól tudom az evangéliumot az én fejemben, de valami ez a fal még létezik. És ezt nem tudom lerombolni. És akkor itt jön az imádság, ugye, hogy csak kérem az Istentől, hogy ő dolgozzon az én lelkemben igazi hit, hogy ezt tudom feldolgozni és elengedni a másiknak a tartozást. Ez megint a Szentléleknek a természet fölötti munka. Ez nem egy görcs, mert ha egy görcs lenne, akkor meg kell bocsájtanom, és akkor holnap reggel fölkelek. Az még mindig a szívemben van, pedig nem szabad lett volna lefeküdni haraggal, és most már van egy nagy lelkiismert fúdulás, akkor szégyellem maga, milyen keresztény vagy. Ez a sátánnak a munkája. Ugye? És az egész, az Isten akar szabadítani minket, ő nem haragszik ránk. És azért ez egy imaharc, hogy az Isten munkálkodja ezt az én életemben. Hogy szabadítson fel engem magamtól. Jó? Minden területre igaz. Oké. Okay. István, ez is megbeszéltünk előre. István, tessék!
Nem, mert úgy érzem, hogy ha megbocsájtok, biztos, hogy egy nagyon-nagyon sárga, és tőlem a minden embernél.
Igen.
És ugye, Isten úgy bocsájt meg nekünk, hogy meg nem emlékezik róla, soha többé. Adhat-e, vagy adódhat-e számunkra olyan megbocsájtási helyzet, amikor úgy tudunk megbocsájtani a másiknak, hogy valóban nem emlékeztünk már róla. Teszem fel egy példát használva, ha mondjuk valamelyik barátom kölcsön kérdőre, azzal, hogy ő megadja, majd rájövök, hogy nem adja meg, én megbocsájtok neki el, és engedtem az adózását. De 5 év múlva odajön hozzám, és azt mondja, hogy István, adjál kölcsön, légy szíves. És akkor abban a pillanatban felújított a gyakran, hogy ezt már egyszer lejárhatjuk. És akkor olyan hírkedés megült. Lehet ugyanez szeretetben is. Tehát, hogy teszem föl, volt egy barátom, volt egy társam, elment, elhagyott, Föhé mondta visszajön, és azt mondja, hogy, hogy ezt vagy azt mondani. De rögtön beugrik, de hát én megbocsátottam neki tényleg szívből, de úgy nem, hogy ne emlékezzek meg róla. Visszajön. Lehet-e ilyen? Elérhetjük-e ezt emberként?
Nem tudom, valaki elérte? Lehet, hogy az Isten adja, mint egy ajándék valakinek, hogy tényleg én, mit tudom én, gyermekkori a szörnyű tapasztalat, hogy, hogy elfelejtje azt. De szerintem a megbocsájtás, hogy emlékszem, hogy ezt megbocsájtottam. És inkább az a, hogy a tudatosan marad a fejünkben. És de azt megbocsájtottunk. Senkinek gondolja, hogy, hogy elfelejteni azt jelenti, hogy megbocsájtottam, az nem igaz. Isten adhatja, de szerintem az egy különleges eset. Jó, hát akkor köszönöm szépen mindenkit, és jó estét, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek.